Meg akarom kérdezni tőletek, hogy szerintek a Dávid és Góliát történetét. Biztos ismeritek, de azért elismételjük most, és majd valami tanulságot megpróbálunk levonni belőle. Képzeljétek el, hogy én pár héttel ezelőtt ott voltam Izraelben, és elvittek bennünket oda, ahol fölvonult a filiszteusok hadserege, meg ott voltak az Isten népe, hogy megvédjék az ő országukat. És ott volt ez a nagy-nagy Góliát, nagyon erős volt. És hát ott néztük, hogy patakban már nincs is víz. De amikor odaért Dávid és hallotta, hogy senki nem mert kiállni a Góliáttal, mert nagyon erős volt, akkor Dávid azt mondta, hogy hát mi az, hogy az Istennek a nevét szidalmazza ez a Góliát, ő ezt nem tűri, és legyőzte Góliátot. És a jó Isten megáldotta őt. Nektek van-e Góliátotok, aki le akar győzni benneteket? Na, van-e neked Góliátot? Egy kis engedetlenség, egy kis, most nem akarom, most mást akarok. A Jóisten erős volt, és adott bölcsességet Dávidnak. De, igen, hát úgy látszik most is a Góliát akar győzni, de majd imádkozunk, hogy a Jóisten segítsen meg mindenkit, ha tudjátok, fiatalok, amikor az életben valami nagyon-nagyon ellenkezik a Jóistennel és az ő akaratával, az úgy jelenik meg nálunk embereknél, mint ami olyan erős, hogy képtelenség győzni, amikor nincs kedvetek tanulni nagyobbak. Vagy amikor Dorita elvonja a figyelmet. Akkor ez is Góliát. Vagy amikor anya, apa azt mondja, hogy most tanuljatok, vagy most segítsetek, és de anya, de apa, ilyenkor ott van a Góliát, és azt mondja, hogy én vagyok az erősebb. És hol van ez a Góliát? Kívül vagy? Sokszor itt benne a szívünkben. Hogy mi mást akarunk, mint anya, apa, vagy a Jóisten, és hogyan lehet legyőzni Góliátot? Hogyan győzte le Dávid? Azt mondta, hogy ő a Jóisten nevében megy neki, ennek a nagyon erős ember. Góliát nagyon erős volt. Dávid meg kicsi emberket, még fiatal ember volt, nem volt olyan erős, és mégis kigyőzött. A kisebb vagy a nagyobb, és erősebb. Soha ne felejtsétek el, hogy nem mindig az az erős, aki tényleg erős. És nem kell engedni, hogy a kísértés legyen az erősebb az életetekben. Mert ha a Jóisten nevében mentek a kísértéssel szemben, akkor ki vagytok az erősebbek. Nem az a kísértés, ami lustaság, nem akarom, most olyat akarok, amit se a Jóisten, se a szüleim nem akarnak. És én szívből kívánok nektek, hogy sok-sok szép tapasztalatotok legyen az ilyen Góliátoknak a legyőzésével szemben. Ha barátnők azt mondják, ide gyertek, oda gyertek, bulizni, nem tudom hova, ezek is Góliátok. És lehet, hogy vonzó lenne, hogy jaj, együtt lehetünk, de hát ugye milyen légkörben, meg mennyi rosszaság történhet ott. És a Jóisten meg megerősíti a szíveteket. Ha szeretitek a Jóistent, a Jóisten nevét tisztelitek, akkor nincs olyan Góliát, és most már ezt egész gyülekezetnek, mindnyájunknak mondom, mert nem csak a fiataloknak vannak Góliátjaink, hanem időnként a felnőtteknek is, hogy a Góliátok legyőzhetők. Az Isten nevében, az Isten nevejében. És ehhez adjon nektek kegyelmet és erőt a Jóisten. Kedves gyülekezet, Ezékiel könyve 47. fejezeténél nyissuk ki a Bibliát.
Ezékiel könyve 47. fejezetnél. És olvassuk el az első 12 versét. Tehát Ezékiel könyve 47. fejezetéből az első 12 verse. És visszatérített engem a ház ajtajához, és ímé víz jő ki a ház küszöbe alól, napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé volt. És a víz alá folyt a ház jobb oldala alól, az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordozott engem a kívülvaló úton, a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és íme a víz ott ford ki a jobb oldal alól. Mikor kiment az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mért 1000 singet, és átvitt engem a vízen, a víz bokáig ért. S mért ismét 1000-et, és átvitt engem a vízen, a víz pedig térdig ért. S mért ismét 1000-et, és átvitt engem, s a víz derékig ért. S mért még 1000-et, s volt olyan folyó, hogy át nem mehették rajta, mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És mondanékem, láttad-e embernek fia? És visszavezetett engem a folyó partján. És mikor visszatértem, íme a folyó partján igen sok fa volt mindkét felől. És mondanékem, ez a víz a keleti tájékra foly ki, és a lapácra megy alá, és a tengerbe megy be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. S lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahová folyam bemegy, élni fog. És a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden valahova e folyó bement. S lészen, hogy halászok állnak rajta Engeditől Eneglaimig, Varsák kivető helye lészen, nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai nagy bőséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, sóhelyei lesznek. És a folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája nevekedik fel, leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szent helyből foly ki, és gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra valók. Kedves gyülekezet, Ezékiel könyvében oldalakon keresztül ír az újra felépített templomról, ugye a babiloni fogság után, és itt a felépült templom áldásáról beszél a Szentírás. Előtte leírja, hogy milyennek kell lenni az újra felépített templomnak, és aztán visszavitte a prófétát Isten a ház ajtajához, és ugye nagyon különös dolog történt. Mi mire gondolnánk, ha egy ház küszöbe alól kifolyik a víz? Csőtörés van. Gond van, csőtörés van, jaj nekem! De itt valami egészen másról van szó. Kifolyik az oltártól délre a küszöb alól a víz, és aztán nagyon-nagyon nagy dolgok történnek. Ugye írja, hogy napkeletre, és ugye az utolsó versben olvastuk azt, hogy ez a víz a szent helyből jön, és onnan ered. Ugye a templom, a szent hely, az Isten lakhelye a templom. A víz minek a jelképe? Most a mindennapi életben. Az életnek. Ahol nincs víz, ott egy idő után nincs élet. Tehát amikor ennyire látjuk, hogy ennyire bőségesen árad ki onnan a szent helyből, a templomból, ugye a küszöb alól kifolyik a víz, akkor ez alapból rögtön azt jelenti, hogy itt élet lesz. Az éltető víz, amire olyan nagyon szüksége van az embernek, és az, hogy kiforr, az jelzi egy kicsit azt is, hogy ez nem csak úgy egy-két csepp, hanem bőséges ez a víz. Egy olyan forrás, amiből árad a víz, és ami egyre bőségesebb. És jelen van egy mérőzsinóros férfiú is, és méri ezeket az 1000 singeket. Ugye a sing az egy könyök, az most mondjuk azt, hogy 50 centi, akkor 500 méterenként méri meg a víznek a mélységét, hogy mennyi víz árad. Amikor ered egy kis patakocska, milyen gyorsan szélesedik a medre. De hát az hosszú-hosszú távolság, amíg egyre szélesebb lesz egy patak, és itt azt olvassuk, hogy 1000 singenként, 500 méterenként megméri ez a mérőzsinóros férfiú, hogy mekkora is ez a víz, és azt látjuk, hogy először a víz bokáig ér, aztán így mindig átmennek a vízen oda-vissza, átmennek a vízen bokáig ér, aztán megint 500 méter után visszamennek, akkor már térdig ér, megint az 1000 sing, akkor a víz már derékig ér, és aztán még 1000 sing, és már nem tudtak átmenni, tehát egy közel 2 kilométeres szakasz után olyan nagy volt, olyan bőséges volt a vízhozama ennek a forrásnak, a szent helyből kijövő forrásnak, hogy már egy olyan folyó volt, ami nem lehetett átmenni, csak úszva, és fölteszi a 6. versben a kérdést, hogy láttad-e ezt embernek, fia? Most ha a víz az életnek, nem csak a fizikainak, hanem elsősorban a lelki életnek a jelképe, láttad? Láttad már, hogy a templomból az isteni áldás ilyen bőségesen fakad? Látod-e nap, mint nap, hogy az Isten áldása az nem olyan grammokban vagy milliliterekben mérődik a mi számunkra, hanem az Isten gazdagon adja az ő áldását. Két kézzel. Pál apostol egy helyen így fogalmaz, hogy szórt. Nem csak oda, ahol nagyon kell, mindenhova. Az isteni áldás ilyen bőséges. És amikor végig gondoljuk azt, hogy vajon mi is, mit is jelenthet ez a mi számunkra, meg az Istentől hogyan, miért jön, hogyan jöhet ez a bőséges áldás, akkor az ige egy dologra irányítja rá figyelmünket. Lapozzuk fel Máté evangélium a 4. fejezetét, majd ide visszatérünk. Máté evangélium a 4. fejezetében bocsánat, János evangéliuma. János evangéliuma 4. fejezetében a samáriai asszony, amikor nap mint nap megy vizet meríteni, és amikor találkozik Jézussal, akkor a vízzel kapcsolatban azt mondja Jézus ennek az asszonynak, tehát a János evangélium a 4. fejezetének a 10. versében, felele Jézus és mondanéki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Kedves gyülekezet, ma is ezt kérdezi tőlünk az Isten. Ismered az Isten ajándékát? Van egy énekünk, ami úgy kezdődik, hogy szűkölködünk nagy mértékben. Kell, hogy szűkölködjünk? Jogos-e, hogy megfogalmazzuk azt, hogy gyengék és erőtelenek vagyunk? Vagy Isten nekünk is fel akarja kínálni, hogy menjünk. Menjünk oda a forráshoz. Mert amikor Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy adott volna neked élő vizet, akkor ugye ez az asszony rögtön fellelkesedik, hogy jó, hát akkor add nekem ezt a vizet. És Jézus azt mondja neki a 13. versben, mindaz, aki ebből a kútból, ennek a kútnak a vizéből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Kedves gyülekezet, hol van a kútfő? Honnan ered a víz? Ugye azt olvastuk, hogy a szent helyből. Arról a helyről, ahova Jézus a keresztáldozata után bement, ahol az Atya jobbjára ült, ahol a golgotai keresztáldozat áldása árad ránk. És Isten kér bennünket, és szólítgat bennünket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megterheltetetek, akik szomjúhoztok. Jöjjetek hozzám. És nem csak nyugalmat találunk a mi lelkünknek, hanem azt mondja az ige, hogy ha mi ebből a vízből iszunk, amit más helyen kenyérnek, tápláléltnak, bornak nevez a Szentírás, ha oda menekülünk a megváltóhoz, Jézushoz, akkor ő betölti a mi szívünket, lelkünket, egész lényünket az ő jelenlétének az áldásával, és ahol jelen van az Isten, ott jelen van a forrás is. És ez a víz egy különleges víz, mert nem csak a szomjazót üdíti fel, hanem azokat is, akik körülötte vannak. Azt olvastuk, hogy adok neki abból a vízből, amitől többé nem szomjúhozik meg az ember, mert Krisztus folyamatosan akar a szívünkben lakozni, és a krisztusi jelenlét áldása örömmel, hálával, békével, reménységgel és szolgálatra való készséggel tölti be az ember szívét, lelkét. És azt olvastuk, hogy örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az áldások forrása, ami a kereszt áldozat révén megszületett, illetve hát előtte is ott volt az Istennél, mert a kereszt áldozat előtt is áldotta Isten az embert. De azt mondja, hogy amikor a szívünkbe költözik, akkor áldás lehet a hívő ember ebben a nagyon nyomorult világban. Találkoztok napról napra csüggett, fáradt, megterhelt, reménység nélkül élő emberekkel? Betegekkel, szenvedőkkel, csalódottakkal, reménytelenekkel. És azt mondja az ige, hogy a szomjazónak te leszel az áldás. Elbízza ekkor magát az ember? Pál apostol, aki nagyon sokat tevékenykedett, aki nagyon sokak számára lett áldás. Aki azt tudta mondani, hogy én többet cselekedtem, mint az összes többi tanítvány együttvéve. Mit tett hozzá? De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. És az Isten így akar bennünket alázatos szívűvé, és az áldások forrásává tenni mások számára. Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Megvalósult ez a samáriai asszony életében? Milyen gyorsan? Még kellett egy hétig tanulmányozni a Bibliát, még nem tudom, mi mindent meg kellett tenni, hogy ez megvalósulhasson. Azzal az első szeretettel, örömmel, hálával a szívében ment és mondta, és az emberek tódultak Jézushoz. Látva, hogy ez a hiteltelen életű asszony egyből valamiért hitelessé vált számukra. Ugye Jézus felfedte a titkát, hogy eddig volt egy csomó férje, de mostani meg nem is az. És most az emberek, mintha mindent elfelejtettek volna. Szeretnénk, ha elfelejtenék mindazt a helytelenséget, amit esetleg megláthattak az életünkből emberek? Elfelejtették. Egyből nem ezzel foglalkoztak, hogy milyen életű ez az asszony. Eddig. Mert most valami újat tapasztaltak meg. Valami rendkívüli dolgot. Hitelessé vált számukra. Mentek Jézushoz. És aztán később elmondták, hogy igen, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert mi magunk is láttuk, és megtapasztaltuk, hogy igazat mondtál, és az Isten követe volt ez az asszony. Tehát ahol ott van az élő víz, ott az életet nem lehet elrejteni. Egy fának lehet azt mondani, hogy ne növekedj, hogy tavasszal ne hajtson ki, meg lehet metszegetni, de az a fa attól még élni fog, és rügyet fakaszt, virágot hoz, aztán gyümölcsöt terem, és ugyanilyen a hívő ember élete, amikor átadja az életét az Istennek. Eltűnik az, hogy nem érek rá, hogy fáradt vagyok, hogy most nincs kedvem, vagy valami olyan foglalatosságot kerestem, amivel magamat szórakoztatom. Az Isten programozni szeretné az életünket. Szeretjük, ha más programoz nekünk? Ugye szeretjük magunk irányítani az életünket. De az Isten azt mondja, higgyük el, az a jó, ha a programozást átengedjük neki. Hogy ha küld, akkor menjünk, ha csendre int, akkor hallgassunk, akkor csendesedjünk el. És amikor visszalapozunk Ezékiel könyve 47. fejezetéhez, és fölteszi a 6. versben, fölteszik a prófétának a kérdést, hogy láttad-e embernek fia, akkor visszavezette a prófétát a folyó partján. És az nagyon érdekes, mert a visszavezetés, ugye eddig történt nagy dolog, hogy a víz kifort, és bővízű patakká lett, folyóvá lett. Ez a visszavezetés, ez egy kicsit jelzi azt is, hogy a forráshoz újra és újra vissza kell menni. Rendszeresen. És meg kell nézni egy kicsit az áldásokat is. Kicsit elcsendesedni. Végig gondolni, hogy mit is munkált az Isten. Ezért is adta Isten a szombatnapot. Minden szombat ilyen visszavezetés. Mi is történt az elmúlt héten? Hogyan tapasztaltam meg az Isten áldását, az Isten gondviselését, az irgalmat, a kegyelmet is? És nézzük meg, hogy amikor visszavezették Ezékiel prófétát a folyó partján, hogy akkor mit látott? Hogy mi történt ezzel a vízzel. A 7. vers azt mondja, hogy mikor visszatért, akkor a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Ugye a fa megint csak az életnek a jelképe, mert táplálék is kell a víz mellé. Ott voltak ezek a gyümölcstermőfák, és aztán ugye elmondja még a prófétának, hogy ez a víz folyik keletre, és ott életet ad a környező vidéknek, a végén pedig a tengerbe megy, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. Miért betegek a vizek ezen a földön? Később még egyszer mondja. Ha a víz az isteni áldás, az Istentől jövő ígéreteknek, és az evangélium jó hírének a jelképe, kínál a világ sokféle evangéliumot, ami nem tud meggyógyítani? A mi korunkban különösképpen is. Annyiféle üzenettel keresik meg az embereket a testi gyógyulás, a lelki gyógyulás területén. Annyi olyan ígéretet kínálnak, ami nem nyújthat a léleknek igazi, mély meggyógyulást, lelki békét és megoldást. Minden, amit ez a világ kínál megoldásként, az beteg megoldás. És azt mondja az ige, hogy ahova ez a víz bemegy, még a tenger is, a tengerben is meggyógyul a víz. És azt olvastuk, hogy ott élni fognak a halak, nagy bőségük lesz. Ott lesznek a halászok, és nagy bőséggel tudják kifogni a halakat. A tanítványok mivel foglalkoztak? Halászok voltak. És Jézus mit mondott nekik? Hogy én azt művelem, hogy embereket halászatok. Öröm van a gyülekezetben, amikor jönnek ide az emberek? És amikor azt érzi a gyülekezet, hogy igen, vágyódnak, mert azt érzik, hogy közöttetek található meg az a valódi Krisztus, aki betöltheti az ő életüket, a reménységüket. Ilyen áldást kínál az Isten a gyülekezetnek. Hogy először az egyéni életünkben valósuljon meg, hogy örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne, azután már nem csak egyénileg, hanem a gyülekezetben, a családokban is ennek az áldása ott lesz. Hogy a gyermekek Krisztus felé fordulnak, hogy az érdeklődők megtalálják a megváltót, hogy az Isten hatalmasan munkálkodik és cselekszik általatuk, a gyülekezet által. Aztán olvasunk egy figyelmeztetést, hogy vigyázat. Ez a víz, ha nem folyik, akkor mocsár és tócsa lesz. Ennek áradnia kell. Nehogy mocsár és tócsa legyen, mert a mocsarai és a tócsái nem gyógyulnak meg, sóhelyei lesznek. És ezért kér bennünket Isten, hogy menjünk vissza újra és újra a forráshoz. Oda a szent hely elé. Ott keressük a mi megváltónkat. Azt írja Ellen White, hogy a mi időnkben, 1844 után, amikor Jézus végzi az ítélet szolgálatát, a főpapi szolgálatát a mennyben, akkor nekünk egy dolgunk van. Együtt működni vele, hogy ne csak a templomot tudja megtisztítani, hanem bennünket is. Hogy összhangban legyünk az ő megtisztító, megszentelő munkájával. Hogy így legyen az életünk egyre inkább hasonlóvá ahhoz, amiről a szombatiskolában beszéltünk, hogy még nem kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És aztán egy nagyon szép gondolattal fejeződik be, hogy a folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája nevekedik. Leveleik el nem hervadnak, gyümölcseik el nem fognak. Havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük onnét a szent helyből foly ki. Gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra vannak. Mi jut erről eszünkbe? Az örök élet. Az újjáteremtett föld, ahol ott van az élet vizének folyója mellett, az életfája, hónapról hónapra termi a maga gyümölcsét. Tényleg lehet ilyen? Egy nyári tapasztalatomat szeretném elmondani, hogyha nem hinnénk ebben a havonként megújuló termésben. Nagyon érdekes tapasztalatom volt. Nem kelt ki a zöld babom, csak egy egész kicsi részen, egy 4x4-es kis területen, tehát 16 kis bokor. És ugye nagyon szépen lett termés, ugye amennyi nekem kell, és nem huszkodtam ki, mert olyan szép zöld volt a levele. Újra virágzott, és újra termett. 4x. Az anyukám mondta, hogy hát ő kihuszkodta. Nekem 4x termett az a pici terület, egy ilyen konyhaasztalnyi kis terület. És 5x-re is virágzott, de akkor már jött a hideg, a tél, és 5x-re már nem. De ott volt az üzenet, hogy még tudna teremni, ha olyanok lennének a körülmények. Kedves gyülekezet, a mi életünk mikor lesz gyümölcsöző? Mert ugye az örök életben olyan jó arra gondolni, hogy igen, majd ott hónapról hónapra, de az Isten azt mondja, hogy a fa minek a jelképe? A hívő ember, a gyümölcstermő fa a hívő ember jelképe is a Bibliában. És azt mondja, hogy most is hónapról hónapra teremhetjük a gyümölcsöket. Milyen gyümölcsöt? Ugye sorolhatjuk kórusban, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, hála, öröm. Isten ilyen bőségesen akar adni áldást az életünkre. És most így év végén, amikor jön a kanácsony, aztán jön az új év, az év vége. Egy picit az elcsendesedés, a számadás ideje is. Menjünk vissza a folyópartján. Menjünk vissza a forráshoz. Nem tudom hány méterről. Hogy a mi életünkben bokáig ér? Térdig? Derékig? Vagy akkora az áldás? Talán nem tartunk még ott. De valamennyit megkaptunk, valamennyit be tudtunk fogadni. Nem is jó, ha megkaptunk, mert Isten bőségesen akar adni, csak nem mindig tudjuk befogadni az áldások teljességét. Menjünk vissza a forráshoz. És gondolkodjunk azon, hogy milyen nagy dolog, hogy Isten odaadta érettünk az egyszülött fiát. És amikor Jézus felkiáltott, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám. És igyon. Vegye az életnek vizét ingyen. Segítsen bennünket Isten, hogy legyen bennünk ott az örök életnek a reménysége. És ez eredményezze azt, hogy a forrás közelébe megyünk újra és újra, minden reggel, minden este, mindig, amikor szükségünk van rá, de minden hétvégén, hogy végig gondoljuk, hogy melyik gyümölcs teremhetett, mennyire lett áldás számunkra, mások számára. És adjon az Isten nekünk sok-sok örömet a hitéletben az ő kegyelméből. Amen.